Csaba traktátus 93-as oldalának az alján tartunk, és a 94-es lapot fogjuk ma tanulmányozni. És most már hosszú napok, vagy inkább hetek óta a szombati hozásvívésről tanulunk, arról, hogy hozzá áll. Ugye az egyik a 39 tiltott munkafajtáknak, és valószínűleg ez az a munkatípus, amiről a legtöbb szó esik a szombattraktátusban. Amikor három napvel ezelőtt elkezdtük a szombattraktátust, és még itt ültünk, és senki nem tudta, hogy van ilyen, hogy koronavírus, és hogy távolságot kell tartani egymástól, és így tovább. Akkor is a hozzával kezdtük, és most visszatértünk a hozzához. Az utóbbi napokban a hozzának, a hozásnak, tűvésnek a különleges, vagy a szokásosról eltérő típusairól tanultunk, és a tegnapi listánk is ilyesmiről szólt, és arról beszéltünk, hogy vannak olyan esetek, amikor két dolgot viszek mondjuk, és a két dolog összefügg egymással, egymáshoz van illeszve, és egyik dolog alá van rendelve a másik dolognak. Például, ha kiviszek egy kis darab ételt, és ezt az ételt ezt egy edényben viszem, akkor az edény azt az ételt szolgálja. Vagyis alá van rendelve annak az ételnek. Ezért, ha mondjuk kiviszek egy kis darab ételt, egy nagy darab ételt, mindegy, mekkora darab ételt, és ezt egy edényben viszem ki, akkor nem két kivitelről van szó, hanem egyről. Nem két áldozatot kell hozzak, hanem egyet, mert az ételnek alá van rendelve az edény. Mi a helyzet akkor, hogyha kiviszek olyan mennyiségű ételt, ami kevesebb, mint a minimál mennyiség, viszont az edény az értelemszerűen az egy edény, szóval abban megvan a minimál mennyiség, a meglepő módon a Mishna azt mondta, hogy ez is egy olyan vitel, ahol amivel az edény alá van rendelve annak a ételmennyiségnek, amit kiviszek, akkor nem történt tórai szombatszegés, mert az edény alá van rendelve az ételnek, az ételben nincs meg a minimál mennyiség, és ezért, mintha nem történt volna szombatszegés. Ennyire alá van rendelve, nem csúnyán hozzák a pételre, de ennyire van alá rendelve az ételnek a edény.
Igen, mert akkor ki van cselezve, mert ha mondjuk egy üres mögröt akarnék vinni, az egy szombatszegés, de ha belerakjuk egy minimális ételt, akkor nem szombatszegés.
Nagyon jó a kérdés, köszönjük szépen.
Vagy igen, vagy
már is felismered a cser, de a Talmud fog erről beszélni, hogy ha az edénynek más célja is van, később, hát mondjuk a más cél azt jelenti, hogy nem csak azért viszed ki, mert az ételt ki akarod vinni, hanem mert azzal az edénnyel valamit csinálni akarsz a másik területen, pontosan, amit te mondasz, akkor az már kivitelnek számít, pontosan azért, mert nem mondhatjuk azt, hogy az edény alá van rendelve az étel. Aztán volt egy másik dolog, amit tanultunk tegnap, ugyancsak a Misnában, az a high noise, ez azt mondja, hogyha valaki visz egy élő embert, mondjuk általában mondjuk egy gyereket visz valaki, azt szoktuk úgy fölemelni. Van egy olyan fogalom, hogy a high noise ez azt mondja. Az élő ember, az tartja magát, annak van egy tartása. Hála Istennek többnyire többségünkben még soha nem hittük. Halott ember, de van egy ilyen szabály, halott ember, egy holttest mindig nehezebb, mint egy élő ember. Miért? Ennek több magyarázat is van, az egyik magyarázat az, hogy az élő embernek van egy tartása, önmagában a tartásunk, az könnyebbé tesz bennünket. Egy halottat, az nehezebb vinni. És ezért, ahogy majd mindjárt látni fogjuk a Talmudból, a Talmud azt mondja, hogy egy élő embert vinni, az ugyan tilos szombaton, tehát tilos fölemenni egy gyereket mondjuk az utcán is vinni, de nincsen tórai szombatszegés, ebben az esetben sem, mert hányan össze ezt átszolom, mert egy élő ember az magát tartja, és ezért itt igazán vitelre van szó. Mi van akkor, hogyha egy ágyon viszek egy élő embert, akkor ugyanígy az ágy alá van rendelve az élő embernek, az élő ember vitele az nem számít vitelnek, és az ágy vitele sem számít vitelnek. Ugyanúgy, mint az előbb volt az étel és a a edény kapcsán. Oké, hogy?
Babakocsi.
Babakocsi.
És benne a gyerek.
Akkor az valószínűleg ugyanez, ez egy jó kérdés, ugyanez. Ez még egyszer mondom, ez nem azt jelenti, hogy ez szabad,
csak
egy rabbinikus tilalom, de a tórai tilalom nincs megszegve. Igen. Oké. Még volt egy jó pár szabály, amit tanultunk a Mishnában, de most rátérünk a Talmudra, ami először a Mishna első pár törvényét elemzi. Talmudra gondolom, most nem tudom, a szövegből nézi, az a Czadik Gimel a 93-as lap D oldalának az alján tartunk. Talmudra gondolom, a Lóincérjétünk a Siún, Inbeti Hájvala, és Lindup, Patorálati, Nim haja, ni. Szabítva egy hájvállat alatti testek rögtön a Szidon Péter doktor esetével kezdjük. A Brájta a következőt mondja, valaki kivisz egy ételt edényben, akkor az edény alá van rendelve az ételnek, és, ahogy az előbb is tanultuk, föl van mentve az edény vitele alól, vitelének a bűne alól, mert az ételnek van alárendelve, az nem egy külön vitel, de ha az edénynek szüksége van, azon túl, hogy most az ételben van, később szüksége lesz rá, akkor az a edényben is egy külön vitelnek számít. Akkor egyszer van az étel, és egyszer van az edény. Csak ilyen esetben az külön-külön vitelnek számít. És májmi na, öjjhös még zészei helyderbe elmehat hálasástány. És akkor ebből ez az következne, hogyha igaz az, hogy ha én kiviszek egy edényt, benne étel, és az edénynek szükségem van külön, az ételtől függetlenül is, akkor az edényért is, és az ételtért is külön-külön áldozatot kell hozzá. Akkor ez azt is jelenteni, hogyha én eszek valami nem kóser, és két alap nem kóser eszek, akkor az két bűnnek számít, és két áldozatot kell hozni. Ugye, hogyha van egy kivitellel, kiviszek két dolgot, ugye? Az van olyan eset, amikor két bűnnek számít, két kivitelnek számít, akkor ugye nincs, hogyha eszek két darab nem kóser ételt, ugyanazt a nem kóser ételt, de két mennyiséget eszek belőle, anélkül, hogy közben megtudnám, hogy ez tilos, akkor az két bűnnek számít. Oké, okay. Egy kicsit bonyolulni fog, hogyha akkor rögtön fölrajzolunk. Korábban, nem tudom, hogy a koronás időszak alatt már egyszer beszéltünk erről. Az alaphelyzet a következő volt. Van egy olyan fogalom, amit úgy hívunk, hogy egy diametalegesz. Valaminek a tudatára ébredés, az elválaszt. Tudatra ébredés. Miről volt szó? Mondjuk ez a egy nap. És itt reggel ettem egy hamburgert. És délután is ettem egy hamburgert. Akkor ez hány hamburger evésnek számít? Azt mondod, hogy kettő? De nem. Csak akkor kettő, hogyha még egyszer, hogy nagyon fontos, tehát itt egy önszántalon kívüli hamburger evésről van szó. Önszántalon kívüli hamburger evésről van szó. Tehát nem, mondjuk nem tudtam, hogy ez hamburger, vagy nem tudtam, hogy a hamburger tilos. Okay? Valamilyen tudás hiányom van. Hogyha csak itt ébredtem tudatára, hoppá, a hamburger tilos, most jut eszem, hogy azt tanultuk, hogy hamburger tilos enni. Akkor hány áldozatot kell hoznom? Egyet. Így van. Ha itt ébredtem tudatára. Ha viszont itt ébredtem tudatára, tehát ettem hamburgert, akkor nem tudtam, hogy tilos a hamburger. Szóltak, hogy figyelj, a hamburger tilos. Ó, tényleg tilos. Majd délutánra elfelejtettem újra, és újra ettem hamburger, és újra megtudtam, akkor hány áldozatot kell hoznom. Kettő, ez mondjuk úgy, hogy a tudatra ébredés elválasztja. Diametalegész. A kérdés az, hogy mi van akkor, hogyha ettem két hamburgert, és közben nem tudtam, hogy a tilos a hamburger, és nem egyszerre tudtam meg, mint itt, hogy a két hamburger tilos, mert mondjuk azt, vegyük egy olyan esetet, az elképzelhető, hogy azt tudtam, hogy a hamburger tilos, azt nem tudtam, hogy ez a étel hamburger volt. Oké? Okay? És
nem egyszerre tudtam meg, hogy ó, reggeli is hamburger volt, délután is hamburger volt, hanem mi történt? Este leültem, és azt mondom, ó, az a reggeli szendvics az hamburger volt. Eltelt 10 perc, és eszembe jutott, ó, az a délutáni szendvics is hamburger volt. Akkor itt van két jedia, két tudatra ébredés. És ez volt a kérdés, aztán a jövő szerint, ami Jöjhanen és Lakis között, hogy ez is külön tudatra ébredésnek számít, vagy ez már egy, mert már a cselekvés után vagyunk. Érted, hogy volt mi a kérdés? Tehát ebben az esetben, amikor két tudás jött a két eseményről, de külön-külön jött, de az eseményen után, akkor ez kettő, vagy egy. Az egyik vélemény az az volt, hogy kettő, és a másik vélemény az az volt, Rabbi Jöjhanan azt mondta, hogy kettő, és Rész Lakis azt mondta, hogy ez egy. Mert Rész Lakis azt mondja, mivel az egész a hamburger, az összes hamburger evés után volt, akkor már nem érdekel, hogy egyszerre jöttem rá, hogy a két hamburger, vagy külön-külön jöttem rá. De Jöjhanan azt mondja, hogy mindegyiket külön számítom. Amikor rájöttem, és nem egyszerre jöttem rá, akkor az két evésnek számít. Oké? Eddig stimmel? Csak felfrissítsük azt, amit egy pár héttel ezzel tanultuk, mert esetleg valakinek ez nem volt meg. Most, mi van a mi esetünkben, a mi talmudi részünkben? Ugye, ha azt mondom, hogy van olyan eset, amikor kiviszek egy tál ételt, és a tál étel az áll a tálból, meg az ételből, akkor van olyan eset, hogy külön kelljen hoznom egy áldozatot az ételből, és külön kelljen hoznom egy áldozatot a tálért, akkor az azt jelenti, hogy hiába van egy jedia, egy tudatra ébredés, mégis két áldozatot kell hoznom. És ez nem stimmel azzal, amit itt tanultunk. Érthető? Itt most azt mondtuk, hogy egy tudatra ébredés az egy, mindenképp egy áldozatot hoz. Amarás se is ez, hachbe már ez kinnan, ki göncsös sorában a bőflingre hézik el a kli. A Sésés egy megoldást mond erre. Mint a megoldás? Hogy az, amikor azt mondtuk, hogy külön-külön van szombatszegés, külön az ételre és külön a tárra, az egy olyan speciális esetben van, amikor az ételt azt önszántán kívül vitte ki, a tálat viszont szándékosan vitte ki. És akkor az önszántán kívül kivitt ételért áldozatot kell hoznia, a szándékosan kivitt tálért pedig sajnos halálbüntetés jár a szombatszegésért. Mert hogyan lehetséges, hogy ez nem egy annyira teoretikus eset, ha szándékosan viszek ki egy edényt, és nem is tudom, hogy van benne étel, akkor szándékosan vittem az edényt, és önszántamon kívül vittem az étel. Azt mondja erre, hogy Mászki Faravási, de ha áfalak léketani, de más azt mondja, ez nem egy jó feloldás. Miért? Mert a Brájtában azt mondtuk, hogy külön-külön kell hozni, vagy külön-külön vagyok köteles az ételre és a tárra, és úgy fogalmazok, áfalak lé, a tárért is köteles vagyok, mint hogyha ugyanarról a szintről beszélni. De nem mondhatod azt, hogy a tár az halálbüntetés, az étel az pedig áldozat, mert a megfogalmazás ezt nem engedi. Én amara vási, így gondos is sorrák ezzel, hogy ez el, nőj nem, hogy haza, hogy nőj nem, hogy plusz a drábi éj, hanem a simen bén lakis. Hanem azt mondja a vási, hogy miről van szó? Arról van szó, hogy kivitte a tál ételt. Ez a tál egyszer, és ez az étel. És pontosan ez a szituáció, amiről itt beszélünk. Ugyanúgy, mint amikor eszel két hamburgert, akkor Rabbi Jochanan szerint, ha külön-külön tudtad meg, ha külön-külön ébredtél tudatára annak, hogy ettél reggel egy hamburgert, és ettél délután egy hamburgert, akkor azért Rabbi Jochanan szerint két áldozatot kell hoznom. Ugyanerről van szó, hogy itt is. Ha kivittél egy tál ételt, és először megtudtad, hogy kivitted a tált, hát, tálat. És utána megtudtad, hogy kivittél ételt a tálban, akkor a Jöjjhanan erre azt mondaná, hogy két állatot kell hoznod, mert ebben az esetben is a tudatlan ébredés elválaszt. Látom, hogy mindenki egyetért, sírít sem, mindenki értette és követte. Érthető volt?
Oké, köszönöm szépen.
És ezért akkor ez megoldása annak, amit mondtunk. Oké. A következő rész egy kicsit könnyebb lesz. Arra a kérdésre térünk rá, hogy az élő ember, az viszi saját magát. Annak van egy tartása, és ezért, hogyha én fölemelem az embert, akkor az nem tórai szombatszegés,
hogyha viszem az illetőt.
Ez a és ennek kapcsán mit mondott a Talmud, a Misna, hogyha én viszem az élő embert, és úgy viszem, hogy egy ágyon viszem, akkor mivel az ágy alában rendben az embernek, akkor nem csak, hogy az embervidésért nem vagyok köteles áldozatot hozni, hanem az ágyvidésért sem. Ugyanúgy, mint amikor az étel ennek alában rendelve a táv, akkor az egy entitásnak számít. Itt is az ágy alában rendelve az embernek, és mert az ember művésért nem kell, hogy áldozatot hozzak, mert ez nem szombatszegés, ugyanígy az ágy művésért nem kell áldozatot hozzak. Ez is nyilván, mindenkinek megvan, az adáshoz megy, jó? Szuper. Oké. Azt mondja erre a Talmud, Leinu Mas Nisin, Rabbi Nassani, Lajke Rabban, úgy tűnik, hogy a mi misnánk, amelyik azt mondja, hogy az ember, az élő ember vivése, az nem számít tórai szombatszegésnek, a mi misnánk Natán Rabbi véleményét követi, és nem a bölcsek véleményét követi. Miért? De tanultuk egy brájtában. A mojcibe heim a hájva ajatul suszarábim, bén hájim, bén skutim, hájva. A következőt mondja a brájta. Ha valaki kivisz egy madarat, egy állatot, egy házi állatot a magánterületről a közterületre, akkor mindegy, mondja a misna, hogy ez élő állat volt, vagy levágott halott állat, egy állattetem, mindenképpen vivésnek számít. Ez a bölcsek véleménye. Mit mond Rabbi Nátán? Rabbi Nátán azt mondja, nem? Rabbi Nassan Noemerá, Shutin, Hájúbál, Hájúb, Turin. Rabbi Nátán azt mondja, hogy a levágott állat az vivésnek számít, de a élő állat az nem.
Először csak
rendeljen a fejünket. A mi misnánk mit mondott? Hogyha van egy ágy, azon van egy ember. Ez egy élő ember. Akkor ágy plusz élő ember, az ágy alá van ember az élő embernek, és az élő ember vivése nem vivés. Oké? Okay? Ez volt a minisztán. Van egy brájta. A brájta azt mondja, hogyha viszek állatot, vagy madarat, akkor a bölcsek szerint, ha élő, ha halott, akkor az vivés, nincs különbség. Mit mond Rabbi Nátán? Azt mondja, hogy az élő és a halott között van különbség, mert a halott az vivés, az élő az nem vivés. Oké? Mit mond a Talmud? Látjuk, hogy a mi misnánk az Nátánt követi. Mert Nátán az, aki azt mondja, hogy az élő állatot, amikor viszem, az nem vivés. No, akkor a talmudisták, mi hogy lehet ezt megkérdőjelezni, ezt a párhuzamot? Mi a különbség mégis a misna és a brájta esetek között? Nagyon messze van a távol, nem tudjátok a választ.
Halott állat az étel.
Halott állat az étel?
Nem, nem baj.
Miről van szó a misnában és miről van szó a brájtában? Mi a különbség a misna és a brájta esetek
között? Ember a másik állat.
Nagyon jó. Nem véletlen, egy állatorvos az, aki ezt felfedezte. Az ebben az esetben állatokról és madarakról van szó, és ebben az esetben egy emberről van szó. Akkor lehet, hogy a bölcsek is, akik az állatokról nem mondják, hogy a hajnalisze szátszmai, hogy az élő az viszi önmagát, ugye? Az embernél ezt mondanák. Ez a különbség. Mit mond a Rabbi Nathan? Rabbi Nathan azt mondja, hogy az élő állat az azért nem vivés, mert ő tartja magát, van egy tartása. Lehet, hogy a bölcsek azt mondják, hogy az élő állat már nincsen ilyen, hogy ő tartja magát, de egy élő embernél már van. És majd látjuk is, egy élő ember, amikor felemeljük, akkor belénk kapaszkodik, ránk dől, ránk hajol, egy élő állat nagyon ritkán hajol ránk, teszi könnyűvé azt, hogy visszük, sőt, pont fordítva. Egy élő állat az próbál menekülni, amikor a kezünkben tartjuk. Akkor ez könnyen lehet, hogy nem igaz az, hogy a misnánk az Rabbi Nathan véleményét követi, hanem lehet, hogy a misnánk esetében, amikor egy élő emberről van szó, akkor a bölcsek is egyetértenének Rabbi Nathannal. Amára a finú téma átkálni, hogy még irában a lehet, Rabbi Nathan, a bémok hányra éjjük, és rábítén napsájuk. Ám az adat hányra észre, ezt átszom a finú ebben a mai, azt mondja erre navad, ahogy az előbb mi is fogalmaztunk. Lehet, hogy a vita az csak az állatok esetében van. Miért? Mert az állatoknál azt fogják mondani a bölcsek, hogy az állat, amikor fölemelem, akkor próbál menekülni, és ezért nem lehet azt mondani, hogy egy élő állatot könnyebb vinni, mint egy halott állatot, mert az állat az próbál kimenekülni a kezem közül, és ezért nem értenek egyet Rabbi Nathannal, de amikor egy emberről van szó, akkor egyet fognak érteni Rabbi Nathannal. És azt mondják, hogy egy ember esetén egy élő embert azt könnyebb vinni, mint egy halott ember, nem csak mentálisan könnyebb vinni, hanem fizikailag is könnyebb vinni, mert az ember, az élő ember tartja magát, és ezért egyet fognak érteni. Amellé nem állna barára, de hatnám, hogy széle mátér beszúsz, de tányi nem széle mátér beszúsz, mit ne soha iszom, hogy lakas én a hajog, én a le a fátosz. Van már a miért, hanem széle van azt mondom, hogy a lehet. Mi a mártal, de hogy pligra van a lehetre, van azt mondom, eladni én a hajog, és a sárga, mert nem már miért, hanem széle van azt mondom, a mártal, a pligra van a mai. Eddig mindenkinek megvan? Hogy mit mondunk? Biztos? Most azt mondjuk, hogy az élő ember esetén a bölcsek is és Rabbi Nathan is azt mondanák, hogy a hány nagyszer szátsz majd. Az élő ember az viszi önmagát. Van egy tartás. És ezért, ha viszem őt szombaton, akkor az nem számít a Tóra szerint vilésre. Oké? Akkor most itt gyorsan ezt a tényt, ezt írjuk le. Mindketten azt mondják, hogy az élő ember viszi önmagát. Van viszont egy másik törvény, most egy kicsit felejtsük el ezt az élő ember viszi önmagát, van egy másik, egy egész más szabály. Mi ez az egész más szabály? Van egy olyan törvény, manapság ez külön kérdés, hogy ez létezik-e még vagy sem, hogy az állattartás az egy normál része van a mindennapoknak, haszonállattartás. Ugye a szombati munkatilalom az állatokra is vonatkozik. Ugye nem csak nekem tilos dolgoznom szombaton, tilos dolgoztatnom mondjuk az ökrömet, és tilos, hogy az ökröm dolgozzon. Azt mondja, nem én dolgoztatom, hanem a szomszéd Pisti kölcsönveszi az ökrömet szombaton, és ő dolgoztatja, az is tilos. Az állatomnak ugyanúgy pihennie kell szombaton, mint nekem. Eddig stimmel, ugye? Most ez azt jelenti, hogy én nem adhatom kölcsön az állatomat egy nem zsidó barátomnak szombatra, mert az ökröm nem dolgozhat szombaton, akkor is, ha nem nekem dolgozik. Erről beszéltünk hónapokkal ezelőtt. Az eszközömet kölcsön adhatom, mert az eszközöm dolgozhat szombaton, tehát a kocsimat kölcsön adhatom egy nem zsidó barátomnak szombatra, és a kocsin mehet, de az ökröm, az nem. Az ökröt azt nem lehet kölcsön adni.
Okay.
És van egy vita a Talmudban, vagy szóval van egy tilalom. A rabik azt mondták, hogy az állatot, a haszonállatot tilos eladni egy nem zsidónak. Miért? Mert hogyha megengednénk, hogy eladja, akkor az jönne ebből, hogy kölcsön is, kikölcsönöztették neki, és mert nem akarjuk, hogy kikölcsönöztes neki, szombaton ezért ne is add el. És ezért a rabik azt mondták, egy haszonállatot nem lehet egy nem zsidónak eladni. Miért nem lehet eladni? Szóval azért, nehogy ha hozzászoktunk, hogy eladjuk az állatot, akkor nehogy utána bérbe adjuk, azt mondják? Bérbe adjuk az állatot, és bérbe adjuk szombatra, és akkor az állat dolgozna szombaton. Erre azt mondtam, azt mondta Bembe Széra, hogy ez így van, de egy kivétel van. Mi ez a kivétel? A ló. A sok használat közül a ló az kivétel. Miért? Mert a ló az milyen munkát, egy ökör az milyen munkát végezne szombaton? Szántana. A szántás az egy tórai tilalom. Mondjuk még használatot, mert nem vagyok nagyon jól használatot. Milyen használat van még? Mit tudom én?
Összfér,
szanál, az milyen munkát végezne szombaton?
Cipelni
a cuccot. De a ló, ez a cipelés, az egy szombati munkatilalom. Ezek mind olyan szombati munkatilalomok, amiket egy használat nem végezhet. De a ló az kivételes. Miért? Mert a ló az milyen munkát végez szombaton? Vagy milyen munkát végez? Visz egy embert? Lovagolnak rajta.
De mást is.
Úgy tűnik, az a más, az általában a lovakat, azt annak idején azt nem áruszállításra használták,
hanem nem. Ugyanúgy számítanak a lóval. Ugyanúgy számítanak a lóval.
Magyarországon, Izrael nem számítanak a lóval. A ló az az embert viszi. És erre mit mondom Bembe Széra? Bembe Széra azt mondta, hogy azért a lóra, most figyeljetek, a lóra Nátán rabbi szerint nem vonatkozik ez a tilalom. Miért nem? Mert Nátán rabbi mit mond? Nátán rabbi azt mondja, hogy a hájnői szersz átszmogja, hogy az élő ember viszi önmagát. Ha ő viszi önmagát, akkor hiába viszi őt a ló, az igazából nem a ló viszi, hanem önmagát viszi, ugye? Akkor a ló nem követel tórai tilalmat, és már a ló nem követel tórai tilalmat, ezért bérbe is lehet elvileg adni a lovat a nem zsidónak, pláne, hogy el lehet adni. Oké? Okay? De mit látunk mindebből? Mit mond Bembe Széra? Hogy a Nátán rabbi szerint a lóra nem vonatkozik. Miért? Mert az élő ember viszi önmagát. Akkor viszont nem lehet azt mondani, hogy a bölcsek szerint is az élő ember viszi önmagát. Csak a megfogalmazásban. Mert ha azt mondta, ha az igaz lenne, hogy a bölcsek az embernél egyetértenek Nátánnal, akkor nem úgy fogalmazott volna Bembe Széra, hogy az élő ember szerint a lovat lehet szombaton használni. Élő embert mondtam?
Igen.
Hülyeséget viszont. Miért?
Bölcsek szerint.
Ha igaz lenne, hogy a bölcsek szerint is az élő ember viszi önmagát, akkor nem csak Nátán rabbi szerint nem követel szombatszegést a ló, hanem a bölcsek szerint sem követel szombatszegést a ló. Ne nézzetek ám, milyen üveges szemekkel. Nem olyan bonyolult. De az előbb itt miről volt szó? A bölcsek vitatkoztak Nátánnál az állatokról. És mit mondott a Talmud? Hogy lehet, hogy csak az állatokról vitatkoznak, hogy az állat viszi el önmagát, és ott mondja Nátán, hogy az viszi, és a bölcsek azt, hogy nem. De az embernél egyetértenének, hogy az ember viszi önmagát. De ha így van, akkor nem csak Nátán rabbi szerint lenne igaz az, hogy a ló nem követel szombatszegést, ha valaki lovagol rajta, hanem a bölcsek szerint se követel szombatszegést. Mert az előbb azt mondta, hogy a bölcsek az ember esetén egyetértenének Nátánnal, hogy a hány nagyszer szállt, hogy az élő ember viszi önmagát. Oké? Ha valaki nem tudta követni, vissza lehet nézni később. Mit mond erre a Talmud? Azt mondja, a Talmud, amit a Péter mond, hogy vezet minket tulajdonképpen. Azt mondta ki, Amara Jajhanan, Szuszame Juhada Ajfosz. Azt mondja, amikor ezt mondta benne Télánon, hogy ez Nátán Rabbi szerint volt, ez olyan lovakról beszélt, amiket nem lovaglásra használnak, hanem miért olyat, amit állatok hordására használ. Hogy mondjuk visz magán valami, bármilyen csomagot, vagy egy ilyen állatketrecet, vagy ilyesmit, és ezért nem egy ilyen szokásos lovról van szó, mint az emberek lovagolnak, és ezért igaz az, hogy ez csak Nátán Rabbi szerint van így, mert Nátán Rabbi az egyetlen, aki az állatokkal kapcsolatban azt mondja, hogy az élő állat vivése az nem vivés, de a bölcsek azt mondják, hogy az is vivésnek számít. Oké? Rendben vagyunk? Oké, ha nem, akkor is megint tovább. Oké. Azt kérdezi, tanul is van ilyen? Mi ikasz, huszam, juhad, lajfasz, van ilyen ló, amivel madarakat visznek? Azt mondja a Talmud, én ika de véva jádam. Van ilyen például, amikor a vadászok mennek vadászni, és akkor a sasa a
sólyom.
A sólyomot és ilyesmit ráraknak a lóra. Nem tudom, hogy sólyomot miért kell a lóra rakni, de mindenképpen van ilyen, létezik ilyen, vagy lehet, hogy azokat a madarakat, amiket csapdába ejtenek, és azokat utána a ketreccel a lóra teszik rá. Oké. Oké, akkor eddig ezt a részét tisztáztuk a dolgnak, tehát most tulajdonképpen összefoglalva az volt a kérdés, hogy ez, hogy az élő viszi önmagát, ez csak az emberre vonatkozik, vagy az állatra is vonatkozik, és ez volt a vita Rabbi Nátán és a bölcsek között. A következő kérdés még ugyanezzel az élő ember viszi önmagát témával az az, hogy egy megkötözött emberrel mi van? Egy bilincsbe vert ember az ugyanúgy viszi önmagát? Ha valaki meg van kötözve, és azt fölemelem, akkor az könnyebben, ugyanúgy van, mondom azt, hogy van egy tartása, és könnyebb fölemelnem, mint egy halott embert. Mit mond a Talmud? Amar Rabbi Jehonan, majd Rabbi Nasan be kafusz. Rabbi Nátán egyetért a bölcsekkel, hogy az élő nem viszi önmagát, nem más, mint a halott, abban az esetben, hogyha az élő az meg van kötözve. Ha meg van kötözve, akkor az nincsen tartása, és nem lehet azt mondani, hogy az élő viszi önmagát. Amellére várta bár másznál, bárjére bár hárháni pár szajtnek a mándek viszi danul, amellé békben nem szélre, mert azt mondom, hogy a repval. Azt mondja, tanul, akkor miért mondod azt, hogy a megkötözött ember az nem viszi önmagát? Itt vannak ezek a perzsák, akik olyanok, mintha meg lennének kötözve, és mégis azt mondták a rabbi, hogy lehet, hogy amikor viszi őket az állat, vagy viszi a ló, akkor Rabbi Nátán azt mondja, hogy ez is vivésnek számít, hogy ez is annak számít, hogy az élő viszi a magát, és a ló ezzel nem szeg szombatot. Most itt még egyszer, tehát a perzsák, amikről szó van, hogy valahogy a perzsa urak, azok úgy be voltak öltözve, mint a lovagok. Ezt most én mondom, ezt a hasonlatot. Tehát, hogy ilyen meggyermettek a ruhába. Olyan volt, hogy meg lennének kötözve. Olyan sok ruha volt, ilyen díszes ruha, meg nem tudom, ilyen kellék volt rajtuk, hogy mozdulni se tudtak. És mégis, amikor ők lovagolnak, akkor azt mondta Bömeszéra, hogy az is úgy számít, hogy a ló egy élő embert visz, ami nem számít vitelnek. Az előbb azt mondtad, hogy a Rabbi Nátán is azon a véleményen lesz, hogy megkötözött ember az vivésnek számít. És itt pedig azt mondjuk, hogy a perzsák, akik teli vannak roskadva a ruhától, Rabbi Nátán ebben az esetben is azt mondaná, hogy az rendelkezik a felmentésével. Nem rendelkezik a felmentésével, hogy az egy élő ember. Azt mondja, a Talmud haszam Ramus Ruha Hud Nakit Lehu de ha húpad rásta de ratach malkella rahit lasse pár szöldekelé. Azt mondja, a Talmud nem. Olyan nincs, hogy valaki úgy megvan ruhával, hogy nem tud mozgulni. Ők is tudnak mozogni, csak
nehezebben.
És nem is nehezebben, ez ilyen hiúsági kérdés, hogy mozdulatlanul. De volt egyszer egy eset, hogy egy ilyen perzsa, ezek gondolom ezek a perzsa tisztek, a hadseregben azok voltak ilyen nagyon megrakva. És volt egy eset, hogy a király mérgesnek egy tisztre, és ez úgy elfutott, hogy 3 kilométeren keresztül futott, és meg se állt. Akkor látjuk, hogy ha nagyon kell, akkor tudnak még futni is. Magyarul még egy ilyen nagyon nagy ruhával megrakva is, az nem olyan, mint amit az ember meg van kötözve. Oké. Ez volt a Mishnának az első fel, és most lapozunk a lapon, és a Mishna második felét fogjuk tisztázni. Mi volt a Mishna második része? A Mishna második része arról szólt, hogy ugye azt nem frissítettük föl a tanulás kezdetén. Arról szólt, hogyha kiviszünk egy halott, nagy Isten, egy holttest. Ugye ezzel már többször találkoztunk ezzel a problémával. Mit lehet csinálni egy holttesttel szombaton? Elnézést. Emlékeztek, hogy szó volt Dávid királyról, aki szombaton halt meg. Ugye a szombaton ugye a holttest az mukce. Temetni nem szabad, de nem csak temetni nem szabad, nem is lenne szabad mozdatni. Ugyanakkor a halottnak meg kell adni a tiszteletet, nehogy meg kell adni, hogy a méltóságot elveszítse az ember. És akkor kerestünk mindenféle megoldást, hogy lehet mozgatni a holttestet, milyen lehetőségek vannak, hogy annak el egy mukce, mégis lehessen mozgatni. De most valami másról van szó. Arról van szó, hogy egy halottat kiviszek a magánterületről a közterületre. Miért viszem ki? Elvileg mondjuk azért vinném ki, most nem arról, nem feltétlenül azért, mert a méltóságot nem akarom megélni, hanem azért, mert addig, amíg a halott a házban van, akkor minden, ami a házban egy fedél alatt van a halottal, az tisztátalanná válik. Ugye? Ez a Thomas Mace a halotti tisztátalanságnak az egyik típusa. Sőt, nem csak akkor válik tisztátalanná minden, hogyha egy egész holttest ott van, nem akarok most nagyon morbid lenni, de csak a Mishnát magyarázom, de hogyha a holttestnek csak egy darabja van a házban, akkor is minden, ami egy fedél alatt van azzal, az tisztátalanná válik. Ugye? És mit mondott a Mishna? A Mishna azt mondta, hogy ha valaki kivisz egy holttestet, akkor az vivésnek számít. Ott már nem mondom azt, hogy a hány noises látszik, hogy az élő ember az viszi magát. És ugyanígy, ha kivisz egy kis darabot egy holttestből, egy olivabogyó méretit, akkor, vagy ugyanígy egy olivabogyó méretű egy állat tetemből, vagy egy olivabogyó, vagy egy búzaszem méretnyit egy csúszómászóból, az mind-mind vitelnek számít. Értsétek, hogy miért éppen olivabogyó méret, és miért éppen búzaszem méret. Arról van szó, hogy az számít vivésnek, amikor valamit, ami egy jelentős mennyiség viszel. Ugye? Mert tanultam, mondjuk ételnél. Mi az az ételdarab, amit ha kiviszek, az már vivésnek számít? Azt mondtuk, amit egy minimál kalória mennyiség van, mert azt mondja, egy szárított füge méretű étel, az egy már egy jelentős mennyiség. Oké? Okay. A kérdés az, hogy egy tisztátalanság forrásánál, mint egy holttest, vagy egy másikféle tisztátalanság egy állat teteme, vagy egy csúszómászó, mi számít jelentős mennyiségnek? Erre mit mondunk? Akkora mennyiség, mint amekkora mennyiségtől már tisztátalan át tudok válni. Mennyi az a mennyiség, amitől a halott tisztátalanná tesz? Egy olivabogyó méret. Ha ne adj Isten, van egy darab, egy holttestből valahol, egy házban, egy fedél alatt vagyok vele, hogyha az a darab a holttestből, az eléri a kezájsz, eléri egy olivabogyó méretet, az már tisztátalanná tesz. Ne adj Isten, hogyha sajnos mondjuk Izraelben vannak ezek a merényletek, amikor valakit felrobbantanak, és akkor holttestek minden a darabokra szakadva repülnek mindenfelé, akkor egy kis darab, ami már egy olivagbogyó mennyiség, az már a holttest részének számít, és az tisztátalanná tesz. Egy másik tisztátalanság esetén, mondjuk, amikor egy állattetemről van szó, az is tisztátalanná tesz, ott is egy kezárisz, ott is egy olivagbogyó minden. Egy csúszómászó, az egy kisebb méretnél is már tisztátalanná tesz, ott egy búzaszemlére, vagy árpa szemlére. Most mindezért, hogyha bármelyiket ebben a mennyiségben viszem, magánteletről a közteletre, vagy fordítva, akkor ezzel a szombat szegés létrejön. Mert ettől válik jelentős mennyiségé, attól jelentős mennyiség az a, az a darab holttest, vagy tetem darab, vagy ilyesmi, amitől már tisztátalanná válik. Oké? Okay? Ez volt a Mishnának a törvény. Amarába Barakhanna, Amarabi Jéhan, Amarabi Észef, Arra Simen és Lakis, Pajten, vagy Rabbi Simen, Áf, Be Mojtjesz, Ami Észle, Kajim. Rabbi Simon nem csak azt mentette föl a szombatszegés alól, aki kiviszi a halottat, bármilyen okból, mondjuk az, hogy ne legyen tisztátalanság a házban, hanem még azt is, aki kivitte a halottat a temetésre.
Nem mondom, hogy egy kicsit nehezebb így tanítani, mint vagytok, mert látom most. Facebookon mindig abban jutott, aki megérti, mi van szó. Oké. Frissítsük fel, amit pár hónap ezelőtt tanultam. Simon Rabbi mit mondott? Azt mondta, mert laha se én a cichale bufa, egy olyan szombatszegő munka, amit nem a munka céljából követek el. Az Simon Rabbi szerint nem számít munkának. Vegyünk egy példát. Simon Rabbi szerint, ha én kioltom a lámpát, kioltom a lámpást, de nem azzal a céllal, hogy megmaradjon az olaj, vagy hogy ne égen le a tanulsz, hanem azért, hogy sötét legyen. Akkor a, nem azt akarom, hogy ne égen le. Akkor az én célom az nem a munkaszegés, nem a fő célom nem a munkavégzés volt, de volt egy másik célom, és ide vezet ez út, egy lehetséges út a munkavégzésen keresztül. Mi volt a tipikus esetben, amit én mondok? Amikor van egy, emlékeztek, amikor Gréna, amikor valaki visz egy padot, okay? Húz egy padot a kertbe. Az ő célja mi? Hogy a padot bevigye a lakásba. De útközben felszántja a földet, ugye meg nehéz a pad, és végigviszi a kertet, akkor ott föl fogja szántani a földet. Mit mondtuk? Ami Simon, és ezzel nincs gond. Miért? A te célod nem a szántás, hanem az, hogy vigyed a padot. Hogy ez mi lakas-e én a cikkalagúfa? Ezt írjuk úgy, hogy csak röviden, melacha se einat tzricha. A, hogy lehet ezt jól lefolytani magyarul, a nem célzott munkavégzés. Most ezt nagyon nehéz meghatározni, hogy hol vannak ennek a határai. Mit jelent az, hogy nem célzott? Mi az a pont, amikor azt mondom, hogy az, amit csinálok, az már a munkavégzés céljából csinálta. Ugye mondjuk például jó példa erre ez a lámpás kioltás. Most mi a lámpa kioltás célja? Az, hogy sötét legyen, az még nem a, akkor az nem a, nem a, az még nem, nem az igazi célja a lámpa kioltásra. Szóval nehéz ezt meghatározni. És most a Talmud azt fogja mondani, hogy van egy olyan szélsőséges vélemény, Rabbi Yochanan véleménye, aki azt mondja, hogy Simon Rabbi tulajdonképpen majdnem minden munkavégzést nem tekint munkavégzésnek. Mert olyan szélsőségesen értelmezi azt, hogy Simon Rabbi azt mondta, hogy nem célzott munkavégzés. Alig van célzott munkavégzés. Mi látni fogjuk, hogy mire gondol. Konkrétan a mi esetünkben azt mondja, hogyha a halottat kiviszem, még akkor is, hogyha azért vittem ki, hogy eltemessem, akkor sem a kivitellen volt nekem célom. Nem az érdekel, hogy kivigyem, hanem az érdekel, hogy eltemessem. Nem lehet másképp eltemetni, mint hogy kiviszem, akkor kivittem. De nem a kivitel a lényeg. Nem a kivitel miatt vittem. És ezért
szerint a vélemény szerint, ami sima, még ebben az esetben is úgy mondaná, hogy ez nem munkavégzés. Amara, majd rám is simon, mert már láttad, de szépen tajd, miközben, de hája. És erre azt mondta Rave, hogy igen, de ha mondjuk kiviszel egy ásót, hogy ássál vele, vagy kiviszel egy tóratekercset, egy könyvet, hogy olvassál belőle, erre már rám is simon is azt mondaná, hogy az a célzott munkavégzés. Azért vitted ki, hogy olvass belőle. Azt mondja, tanul, psita. Mi ebben az újdonság? Persze, hogy ezt mondja. De ilyen van nem én, mert lakas én a cíkele gufaim, ellen a lakas a cíkele gufaim, és nem helyen is kákeztem. Ha azt mondanánk, hogy még ez az eset is nem célzott munkavégzés, amikor kiviszek egy könyvet, vagy beviszek mondjuk egy könyvet, hogy olvassak belőle, vagy egy ásót, amivel lássak, akkor mi az a célzott munkavégzés? Nem marad semmi, minden munkánál lehet azt mondani, hogy jó, ez nem ez volt a célom, nekem az volt a célom. Tehát, hogy levágok egy állatot. Nem az volt a cél, hogy levágom az állatot, az volt a cél, hogy megegyem. Le kellett vágni, jó, hát ez le kellett vágni, de nem a levágás volt a célom, hogy gyakorlatilag nem marad semmi, amit célzott munkavégzésnek lehetett tekinteni. Azt mondja, talmulunk válog a téma, át de ikon a gufa, jön a gufa. Szóval azt gondolhattam volna, hogy még szélsőségesebb a misima. És csak akkor tekinti célzott munkavégzésnek a munkavégzést, ha nem csak az eszközzel van célom, hanem az eszközt is szolgálja az, amit csinál. Például, te gondj már lászuszlói tász, belakkor, szépen törjelál ki, amit itt lősz van. Például egy ásó, amit azért viszek A pontból B pontba, nem csak azért, hogy ássak, hanem azért, hogy megjavítsam. Akkor ott célom van nem csak az eszközzel végzett munkával, hanem célom van az eszköznek az érdekében is. Vagy egy könyv, egy tóra tekercs, amit viszek valahonnan valahova, nem csak azért, hogy ott olvassak belőle, hanem azért is, hogy ott átnézzem, és kiavítsak benne a hibákat. És azt gondolhattam volna, de ami Simon szerint csak azt számít célzott munkavégzésnek, amikor nem csak az eszközt akarom valamire használni, hanem az eszközhöz valamilyen, magát az eszközt szolgálja az a munkavégzés. Nem csak az eszköz szolgálja az én munkavégzésemet, hanem a munkavégzés is szolgálja az eszközmet. Ezt gondolhattam volna. Másmalon, és ezért mondja a Talmud, hogy nem azért, nem ilyen szélsőségesen valami véleménye, és hogyha kiviszek egy könyvet, azért, hogy olvassak belőle, hogy ássak vele, az már célzott munkavégzésnek számít. De ha egy halottat viszek ki, azért, hogy eltemessem, az nem. Miért? Mert a halottal nincs célom, nem a halottal van célom, nem a halottal akarok valamit csinálni, hanem a halottat el kell temetni. Értedek a különbséget? Ha valamit kiviszek azért, mert azzal a dologgal van célom, vagy valamit kiviszek, mert van egy célom, amit ez a dolog valahogy kapcsolódik ez a dologhoz. Nem szeretném, hogy a halott temetlenül legyen, és ezért kiviszem. Nem is jól szerint, ez nem célzott munkavégzés. Akkor lehet célzott munkavégzés, ha a halottal akarnék valamit csinálni. Különben ez egyik legbonyolultabb része a szombati traktátusnak. A szombat traktátus egyik legbonyolultabb része a Talmudnak. De az az, hogy ez a célzott, nem célzott munkavégzés ennek valamnak a határa.
A halott és nem halottnak van-e határa ott, hogy mondjuk egy amputált testrész? Tehát amikor a amputált testrésznek a gazdája élő, de van egy amputált testrész.
Akkor az most a tisztátalanság szempontjával kérdő.
Hát igen.
Csak az a testrész számít tisztátalannak, ami egy halottnak a testrésze. Ha levágják a kisujját valakinek, véletlenül, akkor az a kis ujj az nem tesz tisztátalanná, mert az nem egy halottnak a testrésze. Mi van akkor, ha levágták valakinek a kis ujját, és utána megölték? Akkor ugyanúgy a kis ujj nem tesz tisztátalanná. Ez egy élő embernek volt a testrésze.
És akkor hal bele.
Ha abba hal bele, jó, de amikor levágták a kis ujját, hogy volt? Kérdezd meg Al Capone-t, hogy ez milyen szövességgel. Következik be.
Csak azért érdekes, mert mondjuk az amputált testrészeket ugyanúgy eltemetik, mint a halottat.
Ja, mit csinálják
vele? Oké, okay. Csak azért mondom, hogy a státuszak...
Aki trófáként?
Nem, csak a státuszaként mondom.
Oké, Ahu shachva de hava bedroikom. Volt egyszer egy halott Droga nevű városban. Drokra nevű városban. Sarrav nachmin jönszkaklán pukébe kárhoz. És ott feküdt a ház közepén szegény holttest, és a Yitzchak ben Nachman, nem Nachman ben Yitzchak megengedte, hogy a halottat kivigyék a kertbe. Milyen státusza volt a kertnek? Az nem volt közterület, hanem kármelit. Ugye, emlékszünk, van magánterület, van közterület, és van a kettő között a kármelit, ami csak rabbinikus törvény szerint számít közterületnek. Ugye, minden olyan terület, ami nem megy keresztül 600 ezer ember, az csak rabbinikus szempontból számít közterületnek. Tórai szempontból az Makom Ptur, az felmentett területen. Most a Nachman ben Yitzchak azt mondta, jó, itt van a szegény halott, nem érik, hogy ott legyen a ház közepén, ki lehet vinni a kertbe, ki lehet vinni a kármelitbe, a nem tórai közterületre. Amelére végül a Nachman de már vrejénk, Rabbanon el Nachman ben Yitzchak. Azt mondta Rabbi Yochanan, Márnak a testvére, Rav Nachman ben Yitzchaknak. Már kérem is Simon. Ki szerint jártál el? Biztos Rabbi Simon szerint, mert Simon volt az, aki azt mondta, hogy megengedni a halottat kivinni, vagy nem tartaná szombatszegésnek, hogyha a halottat kiviszik. Miért? Mert az egy nem célzott munkavégzés, ahogy az előtt tanult. Jó, lehet, hogy ezt mondta Rabbi Simon. Rabbi Simon nem azt mondta, hogy szabad kivinni. Azt mondta, hogy nem kell áldozatot hozni utána, nem számít szombatszegésnek, tórai szombatszegésnek. De rabbinikusan még mindig nem mondta, hogy ez szabad. Amen lé, ele himde ját be ját, mert fülönemű hudasarja. Erre azt mondta, nem kérem, Nachman Yitzchak, ne szemtelenkedjél, eskem, megeskedlek, hogy te magad is most menj oda, és fogd meg azt a halottat, és te magad is kivigyelted. És nem csak Rabbi Simon szerint lehet kimenni, hanem még azok szerint is, akik nem engedik meg a nem célzott munkavégzést, Rabbi Júda, még szerinte is ki lehet vinni. Miért? Mert nem a közterületre viszed ki, hanem a kármelitre viszed ki. A rabbinikus közterületre viszed ki. És gadol tvajda priösedői helői százasokatóira. És nagyon fontos dolog az emberi méltóság, hogy a Tórának a törvényét is eliminálja. Mire gondol, hogy ez egy híres mondás? Gadol kvöjgab liöjsz, se döjjhe löjszászer sövötöjjön. Nagy dolog az emberi méltóság, hogy az emberi méltóság az a Tóra tilalmát is, a Tóra tilalma alól is felment. Nagy dolog az emberi méltóság, hogy elsikerült. Nagy dolog az emberi méltóság, hogy még a Tóra tilalma alól is felment. Mire gondolt itt Rav Nachman ben Yitzchak, hogy van egy olyan tórai tilalom, hogy nem szabad letérni a rabbik által mutatott útról. Rabbik azt mondja, hogy ezt kell csinálni, azt kell csinálni, az egy tórai kötelesség. Ahogy a Tóra mondja, Mózes 5. könyve, hogy ne térj le arról az útról, amit mutatnak neked, és abban a nemzedékben, amit majd a rabbik mondanak, azt kell követni. Ez egy tórai kötelesség. De fontos dolog az emberi méltóság, hogy ezt a kötelességet, ezt meg lehet szegni az emberi méltóság érdekében. Szóval egy rabbinikus tilalmat meg lehet szegni az emberi méltóság érdekében. És mivel a halottnak az állapota az emberi méltóság kérdése, és itt nincsenek tórai tilalom, mert a magánterületről nem a közterületre vinném a halottat, hanem a magánterületről a kármelitre, ami csak rabbinikus szempontból számít közterületnek, ezért ezt eleve szabad. Nán hasza, a töjlesz szimané tuma, vi hihva, mihja, éveből egy szászak. Itt már, áhász, mistáim, hálok. Áhász, mi salajs, mert mit tudnám, náhuna már, hálok. Fú. Csak azt mondom, hogy mikor kezdtük a tanulást? 40-kor? Vele kell húznunk, hogy túlságosan túl az ennyivel. Oké. Következő részben arról van szó, hogy amikor a halott kivinéséről beszéltünk, akkor a Misna arról is beszélt, hogy ha nem csak egy halott kivinéséről van szó, hogy az számít szombatszegésnek, hanem az is, amikor csak a halottnak egy darabját, egy holttest darabját veszünk ki. És akkor itt a következő részben, ezt nem fogjuk most a szövegben felolvasni, de a következő részben arról beszél, hogy ez a mit számít egy holttest darabját kivinni, hogyha a holttest még bennmarad. Bennmarad a házban. És akkor erről az arról beszél, hogy az csak akkor, hogyha a teljes holttest nem marad a házban, hanem csak ez a kis darab volt, és ezt a kis darabot vittem ki. Oké. Rátérünk a következő misnára. Egy kicsit gyakorlatosabb kérdés. A nőtelci fajnak bizonyozó, ugye szombaton tilos körmöt vágni. Ugye ugyanúgy tilos a gyapjút megnyírni, ugyanúgy tilos bármit levágni a hajunkat, és tilos levágni a körmünket. Mi van akkor, hogyha a körmünket nem vágjuk, hanem a körmünkkel a körmünket csak lekaparjuk, rosszul. Lehasítjuk. A körmünkkel a körmünket lehasítjuk, ajvesíva, vagy a fogunkkal lerágjuk a körmünket. De hénysze adaj, de hénysz van, vagy de hénysz kanva. És ugyanígy, hogyha kitépjük a hajunkat, vagy a szakálunkat, vagy a bajszunkat, vagy rágjuk a szakálunkat, hajunkat, bajszunkat, hénak, vagy de lesz, vagy hénak, vagy he lesz, vagy ugyanígy egy nő, aki nem cof, hanem konyba köti a haját, vagy festi a szemét, vagy keszesz, vagy hajzselit rak a hajára. Akkor is volt hajzselit. Rebbi Lezre Mihályok, ezek mindez esetben az esetekben, mind a felsorolt esetekben, Rebbi Lezre azt mondja, hogy ez tórai szombatszegés, ezek az esetek mind, és ha hamim őszim isim shuz, a bölcsek szerint nem tórai szombatszegés, csak rabinikusan tiltották meg. Oké? Ezeket fogjuk tisztelni. Amár Rebbi Lezre, mert lőkezben jár rám, amit Lihály, Rebbi Lezre azt mondta, ez amikor azt mondjuk, hogy aki a körmét szedi, szombaton ez, Rabbi Lezer szerint tórai tilalom, és a bölcsek szerint csak rabinikus tilalom, ez csak akkor, hogyha nem hagyományos módon, de hogyha ollóval lágja, vagy késsel lágja a körmét, az mindenki szerint tórai tilalom. Oké, miért kell ezt mondani? Természetes, olyan, mint a gyapjúvágás. Ez magától értetődik. Szóval tanulj már, de tényleg erdélyre gondolom, hogy klín námi patri, ma hadetán izai bizőleg, de elhagyd el könyvek, remélek más vonatban, mert oké. Azt gondolhattam volna, hogy a rabbik még ezt is megengedik, miért engednék meg, mert azt mondják, hogy a körömvágás az nem hasonlít a gyapjú vágáshoz, és ezért mondjuk, hogy de a rabbik ezt viszont már megtiltják. És mikor mondják csak azt, hogy ugye a rabbinikusan tilos, de amúgy tórai nem tilos, az amikor a szokásostól eltérően nem a ollóval vágom a körmet, hanem mondjuk rágom, vagy a másik körmével menne szemben. Amerben az, amelyek lőkesz látszmoly, ávalechá vejrői divreákon patúr, a másik irányba pedig a köröm nem hagyományos módon való szegése, az mikor tilos tórai szempontból is, ahol ezer szerint, akkor, hogyha a saját körmömet rágom. De valaki másnak a körmét rágom, vagy valaki másnak a körmét szedem le a körmömmel, akkor az mindegyikük szerint nem számít tórai tilalom. Sita. Miért kell ezt mondani? Máhogy a téma, Rebbi Lezer, Mihály, Nám, Mihály, Nám, Táncben, Lehetek, Lehetek, azt gondoltam, hogy Rebbi Lezer ezt is megtöltje, és ezért mondjuk, hogy nem, ez Rebbi Lezer szerint is nem számít tórai tilalom. Oké, gyorsan menjünk tovább. Hénysz arra, de az volt róla, hogy amikor a hajamat tépem, rágom, szakállamat, bajszomat, és így tovább, azok is ugyanennek a vitának a része, de Lezer azt mondja, hogy ez egy tórai tilalom, Rabbik azt mondják, hogy tórailag nem lenne tilos, csak a bölcsek tiltották meg. Oké. Tanultuk egy brájtában, mennyi hajvágás számít már hajvágásnak? Ugye olyan, hogy a kivitelnél tisztáztuk, hogy mi a minimum mennyiség, akkor a hajvágást is tisztázzuk, mi a minimum mennyiség. A noitem loit mihazú hajv. Amennyit egy teljes, hogy mondják ezt a részét az ollónak? Száj, olló száj. Hogy mondják ezt a részét az ollónak?
Penge.
Orlószál. Egy teljes orlószál. Mennyi ez a teljes orlószál? Meglepő. A már a Júda Stájú két hajszál, az már egy teljes orlószál. Ha a két hajszálat vágunk le, az már egy tórai tilam. Ha tánja a Karfa Stájín, én van kényle Karfa Stájín. Tánja nem jaj, a női tilam, a lai piazzuk, a sávás hálva, a kámbi piazzuk, Stájín, a bilezó, a mér áhász, a mér a homlá, a bilezó, a lakit, a bilezó, a stávás hálva, a kámbi. Oké, most ezt gyorsan összefoglalom. Mikor mondjuk azt, hogy a hajvágásnál két hajszál számít vágásnak? A normál esetben, ha valaki egy fehér hajszálat vág le, a sok fekete közül, mondjuk énnek kezd fehér hajszálai lenni a szakállával, és nagyon pöpec, és nem szeretné, hogy fehér hajszálai legyenek, és fognám és kitépnék egy hajszálat, hogy teljes vörös összkép megmaradjon, akkor ez már egy hajszálnál is szombatszegésnek számít. Mert itt akkor nem egyszerűen hajat akartam vágni, volt egy kifejezett célom ezzel. Azt mondja, Talmud, igen. És ez a fehér hajszáltépés, férfiakról van szó, az nem csak szombaton tilos, hanem hétköznap is. Hétköznap is tilos egy fehér hajszálat kitépni, vagy egy fehér hajszálat levágni. Miért? Mert ez beesik abba a kategóriába, hogy a jilbás, gemer szimlász is van. Egy férfinek nem szabad női ruhát viselni. Van egy ilyen tilalom. A Tórában, Mózes 5. könyve, 22-es fejezet, a férfi ne hordja a női ruhát. Ez az oka annak, például lehet, hogy nem tudjátok, de a legtöbb vélemény szerint, hogy tilos borotválkozni, ez ezért van, egy férfi, aki borotválkozik, úgy néz ki, mint egy nő, az amit a fölvet van egy szoknyát. Akkor azok is, akik azt mondják, hogy lehet ollóval vágni a szakállat, teljesen borotválkozni, ez már olyan, mintha nő lenne. És ugyanígy tilos szörteleníteni férfiaknak, ugyanebből az okból, és ugyanígy tilos egy fehér hajszálat kitépni vagy levágni, mert ez egy olyan köpeckedés, ami a nőkre jellemző, és ha valaki ezt csinálja a férfiak közül, az olyan, mintha egy férfi női ruhát hordana. Tányérem sem az arra, hogy pénzsi pénzsi rúgva, vagy cicsi pénzsi rúgva, mi jár, mutatva, hal, hál, bikli, hál, hátosz. Rabbi Simon mond egy új törvényt, ha a körmömről, ugye azt mondtuk, a körmet tilos egy eszközzel levágni szombaton, korai tilalommal, a körmömmel, vagy a fogammal, csak rabinikusan. De, hogyha a körmöm már félig levált, vagy, itt ezeket nem tudom, hogy jelkezni, hogy a köröm körül van ezek a kis vördarabok. Hogy?
Köröm ágybőr.
Köszönjük szépen a szakkifejezést. Köröm ágybőr. Ezek, ha már is félig meddig leváltak, akkor ugyan eszközzel, szóval ollóval tilos levágni, de a körmömmel, az ujjammal, vagy a fogalmmal le lehet, eleve le lehet szombaton. Hol találunk illetve, hogy van valami, amit eszközzel teljesen tórailag tilos, és amúgy meg teljesen lehet. Hachikalma, pirsruban be járnuttal meg nyugaton, mikor pontosabban ez így hangzik. Ha nagyobb része ezeknek már levált, akkor eszközzel, ugyan a tóra szerint nem lenne csinos, de rabik megtiltották, de a fogammal, vagy a körmömmel le lehet szedni, eleve lehet szedni, és ez tényleg állaká. De mit mond itt a Talmud? Az csak akkor, hogyha felfelé állnak és fájdalmat okoznak. Magyarul, ha levált félig a körmöd, és így föláll, és bármibe bele akar, ez fájdalmat okozni. Ugyanígy ez a bőr, körömágy bőr, ez kiló, vagy így levált, és így fájdalmat okoz, akkor nem eszközzel, hanem a fogalmal, vagy a másik körmömmel ezeket le lehet választani, le lehet szedni szombaton. Oké. Utolsó törvény, Hénagő Delesz. Nem, ezt meghagyjuk holnapra. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Holnap legyen akkor, ha megbeszéltek szerint, ezen a héten fél hétkor találkozunk. Köszönöm szépen mindenkinek. Skajra.